dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a szentmisét a magyar családokért ajánljuk föl, azokért a családokért, akik Isten felé fordulnak, és keresztény értékek szerint tartoznak össze, és azokért a családokért, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük az Isten útmutatására, mégis emberhez méltó módon tudnak élni. És természetesen azokért a családokért, akik ellenségesek az egyházzal és minden keresztény értékkel. Imádkozunk azért, hogy fölismerje minden ember, hogy nem elegendő a jó szándék, gyengék vagyunk önmagunkban, szükségünk van felsőbb támogatásra is. Hiszen ha nem így lenne, akkor az emberi jó szándék elegendő lenne ahhoz, hogy békében éljenek a családok és a nemzetek. Sajnos nem így van. Ajánljuk fel ezt a szentmisét a magyar családokért, mert ők nemzetünk jövőjének a záloga. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét, vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatni. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatott szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mind azt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, e gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő. Még a te lelkedet is törjárja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Ászer törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, bőtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártok. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon fontos üzenete van ennek a napnak az emberiség számára. Persze én egy picit másképpen gondolom, és senki ne gondolja ezt hivalkodásnak, mint ahogy megfogalmazza az egyház is ebben a könyörgésben. Talán ma már másképpen fogalmaznák ezt is, mint akkor, amikor sok évvel ezelőtt megfogalmazódott ez a könyörgés, hogy a Szent Családot példaként állítottad elénk. Példaként a családok számára. Elgondolkodtató, hogy a Szentírás mennyit is mond, és mit mond erről a családról. Nagyon keveset. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy elhanyagolható. Nyilvánvalóan valamilyen értelemben mégiscsak előttünk áll ez a úgymond család. Tépelődtem azon, hogy vajon ennek az ünnepnek a kapcsán mit is akar üzenni nekünk az Isten? És gyötrődésem közepette, arra gondoltam, hogy a harmadik évezred elején talán az az üzenete az Istennek ezzel az ünneppel, hogy elgondolkodjunk mi emberek, hogy milyen kapcsolata van a teremtményeknek az Istennel. Vagy az Isten milyen kapcsolatot akar a teremtményeivel, és akkor ebben a rendszerben sajátos helye lehet ennek a családnak. De legfőképpen, mindenképpen arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy Istennek a teremtményeivel való kapcsolata egészen sajátosan családközpontú. A család az emberiség legkisebb sejtje, mondják a szakemberek. A családban dől el minden ember élete, állítják azok, akik az emberi élet kérdéseivel foglalkoznak. Ugyan, mit gondol az Isten? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten megszüntette a világ kaotikus állapotát, eloszlatta a sötétséget, és világosságot teremtett. Úgy gondolom, hogy ezt az egész kérdést ebből a szemszögből érdemes szemügyre venni. Az Isten nem akarja a káoszt. Az Isten nem szereti a sötétséget. Az Isten a rendet szereti, ezért teremtett rendet, és Isten a világosságot szereti, ezért teremtett világosságot, és azt akarja, hogy az ember rendben, rendezett körülmények között éljen, hogy kiteljesedhessen az élete, világosságban éljen, hogy egyértelmű viszonyulásai legyenek, egyértelmű kapcsolatai legyenek az embernek, a másik emberrel. Elgondolkodtató, hogy az a család, akit ma ünnepel a világegyház, egészen más körülmények között élt, mint a mai családok, egészen más gondjai voltak, egészen másképp kellett a feladataihoz hozzáállni, mint ahogy ma a családoknak. Egészen másképp élnek, majdnem, hogy azt mondhatnám, a világ minden pontján a családok, mint 2000 évvel ezelőtt Palesztinában. De a civilizált világ családjai mindenképpen. És hát azért nekünk elsősorban a civilizált világ problémáira kell figyelni, hiszen nekünk kell megtalálni az életünk kérdésére az Isten válaszát. A harmadik világ családjai más válaszokat várnak, és nem mi akarjuk azokat a válaszokat megfogalmazni. Maradjunk a magunk házatáján. Egy biztos, 2000 évvel ezelőtt egy palesztin család nem kellett olyan gondokkal szembenézzen, mint ma, nagyon sok családnak, hiszen akkor nem bérházakban éltek az emberek, nem lebegett a fejük fölött egy esetleges kilakoltatás, mert nem tudja valaki fizetni a lakbért, vagy nem tudja befizetni a villanyszámlát, vagy a gázszámlát. Maguk építettek is, hajlékokban éltek az emberek. Ilyen kérdések föl sem merültek. Abban az időben nem volt szociális és egészségügyi ellátás, nem voltak óvodák. Nem volt olyan kérdés, hogy bekerül-e az óvodába valaki, vagy sem. Elsősorban abban az időben az asszonyokra volt bízva az élet. És elsősorban az asszonyok voltak azok, akik egymással összefogva szolgálták az életet, a megszületett életet, és nevelték. Annak a világnak a családjai nem kellett, hogy szembenézzenek olyannal, hogy esetleg munkanélkülivé lesz a családfő, és hogyan tartják el a családot, ki tartja el a családot, segélyekből éle, vagy tisztességes megélhetése lesz, akkor az emberek úgy éltek, ahogy éppen tudtak. Mindenkinek annyi lehetősége volt, amennyit a maga számára tudott teremteni. Egészen más viszonyok voltak akkor és azok a viszonyok, mint ma. És éppen ez az, ami foglalkoztatott, hogy miképpen is lehet valamilyen szálat találni, valamilyen szállal összekötni a mai családokat a Szent Családdal. És ez erősödött bennem. Ez a család, az úgymond szent család, az Istennek a teremtményekkel való kapcsolata szempontjából példaszerű. És ahogy előbb mondottam, az Isten rendet akar, az Isten világosságot akar. És ebbe a rendszerbe helyezi el az embert, biztosítja az ember számára a megfelelő körülményeket, és azt mondja neki, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és szaporodjatok, és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Testvérek, azt gondolom, hogy a mai családoknak elsősorban azokkal a kaotikus helyzetekkel, és néha-néha a családokra rászakadó sötétségekkel kell megbirkózniuk, ahhoz, hogy emberarcukat meg tudják őrizni. A kérdés az, hogy kap-e a mai család elegendő segítséget. És itt most elsősorban ne az Istenre gondoljunk. Az Istenre mindig számíthatunk. Minden család, minden ember. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennel való kapcsolat leveszi a felelősséget a felelősek válláról. Nem veszi le az Istennel való kapcsolatunk a szülők válláról sem a felelősséget, de a közösségeinket, társadalmunkat, egyáltalán a nemzeteket, vezetők felelősségét mélyíti. De ha szűkítem a családra, vajon honnan kap segítséget egy édesanyama, aki várja haza az agyonhajszolt, a családjáért aggódó és több műszakot vállaló férjét, aki esetleg fáradtan és kimerülten, talán ingerülten érkezik haza. Mit tud válaszolni ezekben a helyzetekben az őt hazaváró felesége? Milyen válasza lehet ma egy apának a felesége számára, aki otthon van? Aki az egész napját otthon tölti azért, hogy a családnak otthona legyen. És igen sokszor panaszkodik, hogy egyedül van. És nagyon jól tudjuk azt, hogy mekkora terheket hordoznak ezek a gyermekeket vállaló anyák, és a gyermekek miatt otthon kell lennie, biztos, hogy az asszonyok legnehezebb szolgálata ez. Ha nem így lenne, akkor biztos, hogy sokkal többen maradnának szívesen otthon. És sokkal többen nevelnék otthon a gyerekeket. Mit tud ennek az asszonynak mondani a fáradtan hazaérkező férj, a gyerekeknek az apja? Hogyan oldhatók fel ezek a sötét helyzetek? De akár azt is kérdezhetjük, miképpen képes az otthon légkörét kialakítani az a házas pár, aki holtfáradtan érkezik este haza? Mindkettő. Mielőtt esetleg összeszedték a gyerekeket valahol, és talán a szívük mélyén még ott van egy pislákoló remény, hogy pár percet együtt legyünk. Csak az esti otthoni munkák szinte lehetetlenné teszik ezt. Miképpen képesek elhordozni ezeket a terheket? Itt lép be az életünkbe az Isten. Nyilvánvaló, a harmadik évezredben ezekkel a kérdésekkel szembesülni kell a felelősöknek is. Nem egyszerű ez a kérdés, mert egy olyan világban élünk, amely világ a családot nem úgy értékeli, ahogy megilleti. De biztos, hogy a felelősöknek a családok életéért igen-igen nagy felelősséget kell vállalni. Legyen az oktatás kérdése, legyen az egészségügyi kérdés, legyen szociális kérdés. Hiszen ezek a kis sejtek hordozzák az életet. hordozzák a nemzetek jövőjét. Nyilvánvaló, könnyebb a dolga a hívő embernek. Hiszen ennek a problémának a közepébe behívhatja az Istent. De vajon mit tesznek a hitetlenek? Vajon mire jutnak azok, akik nem ismerik az Istent? Úgy gondolom, hogy erről a kérdésről nekünk hívő embereknek, keresztényeknek el kell gondolkodni. A felelősségünket, a küldetésünket át kell érezni. Az életről van szó, a nemzetről van szó, a világ jövőjéről van szó. Azt is mondja a Biblia, Isten férfinek meg nőnek teremtette az embert. A saját képére teremtette az Isten az embert. Ez egy olyan kérdés, amely talán a harmadik évezred embere számára a legégetőbb. Mert az, hogy az embernek férfi arca van és asszony arca van, ez mindent meghatároz. És akkor áll előttünk az ember, amikor ez a két ember egymásra talál. Amikor az egymásra találásukban fölbukkan a szerelem, a szeretet. Nincs joga senkinek a saját képére és hasonlatosságára formálni a másikat. Ehhez nincs joga a férfinak, és nincs joga a nőnek. És valahol itt van az emberi kapcsolatoknak a nagy buktatója, hogy minél jobban szeretem azt a másikat, annál inkább önmagává lesz. Annál inkább megtalálja a saját arcát. És éppen ez az emberi kapcsolatoknak a próbája. Éppen ezért van annyi gondunk meg bajunk a szeretettel. Most nyugodtan mondhatnám azt is, a szeretet az önzetlenség misztériuma. De valójában arról van szó, hogy azért kell szeretni azt a másikat, hogy önmagává lehessen. És mi ettől megijedünk. Megijedünk attól, hogy nagyon a saját életét fogja élni. Nem a külön utakra gondolok, hanem a maga asszony életét fogja élni, és a maga férfi életét fogja élni. Márpedig csak ebben az esetben van remény arra, hogy egyek lesznek. Hiszen az, akit a saját képemre akarok formálni, nincs hozzá jogom. Az távolodik tőlem, mert nem a maga életét fogja élni. Nem lehet egyik ember a másik árnyéka. Valójában a kérdés ezen dől el, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, mint férfi ember, és hogyan gondolkodunk önmagunkról, mint asszony ember. Megfertőzött bennünket a nyugati kétfázisú gondolkodás. Eszerint van én, meg te. És olyan mértékben hangsúlyozzák ezt, hogy egymásnak ugrasztják a két embert. A keleti gondolkodás három fázisú. Van én és te. És akkor találunk az életre, amikor egymásra találunk. Mert ebben az egymásra találásban jelenik meg az élet. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten férfinek meg nőnek teremtette, és elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a társához, akkor megszületik az ember. Úgy gondolom, hogy a harmadik évezred embere, aki ember állandóan a szabadságot emlegeti, valójában a maga útját akarja járni, még az önállóságot sem érti helyesen, akkor a két nem távolodik egymástól, és tragikus helyzet teremtődik. Élnek a világban férfiak meg nők, akiknek a szívében megszületik a vágy, de igazából egyek lenni nem akarnak. Azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon ezen el kell gondolkodni, és nekünk keresztényeknek erről az igazságról tanúságot kell tenni példaadóan. A Szentírásban nagyon kevés szó esik a szent családról, a gyermekről is, bár ez is egy nagyon komoly kérdés, még erre engedjünk meg egy gondolatot. A szülők általában gondolataikat, terveiket fogalmazzák meg a gyerekeikkel kapcsolatosan helyesen. Egészen biztos vagyok abban, hogy a szűzanya is, meg Szent József is elgondolkodott ennek a gyermeknek a sorsáról, meg jövőjéről, hiszen ismerték a jövendőléseket. Tudták, mit jelent ennek a gyermeknek a jelenléte Izrael népének az életében. És mi történik? Az Úr törvénye szerint cselekednek, és elviszik a templomba, és megjelenik ott ez az öreg ember, Simeon, és ott van Anna próféta asszony is, és elkezd beszélni ennek a gyermeknek a jövőjéről. Amit valójában, annak ellenére is a Szentírás megjegyzi, hogy ismerték az írásokat, és ismerték a jövendőléseket, értetlenkedtek. Jel lesz ez a gyermek, és sokan megméretnek ezzel a gyermekkel való kapcsolatuk révén. Testvérek, a gyermekeinkkel kapcsolatosan bizony el kell gondolkodni azon, hogy vajon mi lehet az Isten terve, a zsidó gondolkodás szerint minden elsőszülött gyerek az Úrnak legyen szentelve. Ennek kapcsán érdemes azon elgondolkodni, hogy egyetlen gyerekünk sem a miénk. Bársony Csabának az 5 gyereke sem az övé, vagy itt van Balázs, a 6 gyereke sem az övé, és bármelyik családot emlegethetném, ajándékul kapjuk őket Isten áldásaként. És talán erre is jobban oda kellene figyelni, az Isten megáldotta őket. Megáldotta az Isten az embert, és ezért a gyermek Isten áldásaként jelenik meg a földön. És a próféták akkor beszélnek erről az áldásról, amikor fogságban van a nép, amikor kilátástalan minden, amikor úgy tűnik, hogy nincs jövője a nemzetnek, akkor hangsúlyozzák a proféták. Mert a jövő azon múlik, hogy áldásként, Isten ajándékaként megszületnek-e a gyermekek, akik a nemzet jövőjét biztosítják. Úgy gondolom, hogy ezen a mai ünnepen erre különösképpen is kell gondolnunk nekünk itt, a mi országunkban mindenképpen. Hiszen nagyon nagy bajban vagyunk, akár prófétai üzenetként is felfogható, jelen van-e az országunkban az Isten áldása? Igen, akkor, ha Isten ajándékaképpen megszületnek a gyerekek. És ezért az ajándékért, és a népünkre hulló áldásért a házaspárok a felelősek, az anyák a felelősek. Testvérek, gondolkodjunk el azon, mennyire felelősek vagyunk az életért mi mindannyian, akik megszülethettünk, akik Isten ajándékaképpen örülhetünk az életnek, ezen a mai vasárnapon, ezen a mai ünnepen kérjük az Isten segítségét, hogy helyesen gondolkodjunk a világban való helyzetünkről, arról, hogy mit jelent kezünkben a föld, mit jelent az, hogy töltsük be ezt a földet, mit jelent az, hogy a gyermekekben van jövője a nemzetnek, és mind ehhez legyenek bármekkorák a gondjaink, bármilyen kaotikus helyzetek közepette éljünk is, az Isten segítségével reménykedhetünk a jövőben.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Kedves testvérek, az elváltak problémájára nem szándékoztam kitérni a szentbeszédben. Nem akartam azzal foglalkozni, milyen helyzetben vannak azok, akik egyedül nevelik a gyerekeiket. Viszont azt kérem, hogy imádkozzunk értük, mert ezek a gyerekek, akik így nevelődnek, a legrosszabb helyzetben vannak. Azt kell megtapasztalniuk, hogy édesanyjuknak, édesapjuknak valaki fontosabb volt, mint ők. És ezt egy életen keresztül hordozzák. Ezt nem lehet megmagyarázni. Biztos, hogy ahogy mondtam, az alázatnak a misztériuma a szeretet, nem könnyű kitartani egymás mellett. De a jövőről van szó, a gyerekekről. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért elsősorban, de a szüleikért is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te égi eledellel táplálsz minket, segíts, hogy a szent család példáját mindenkor kövessük, és a földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Testvérek, az elbúcsúzás előtt és az áldás előtt szeretném felhívni a figyelmet erre a sajátos családképre, amit a Bibliából hallottunk. A régi korok elsősorban a tekintély alapú családokat jelentették. Valójában direktívák voltak, ezeknek meg kellett felelni. A mai világ inkább a partneri kapcsolatot hangsúlyozza, a férfi és a nő kapcsolatában is, meg a szülők és a gyerekek kapcsolatában is. A Biblia egy másik képet. És lehet, hogy jobban kellene erre figyelni, hallottuk. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön. Ugyanakkor apák, anyák, meg ne szomorítsátok a gyerekeiteket. Tehát ez egy másfajta családkép. Itt a tisztelet hangsúlyozódik. A gyerekeknek tisztelni kell a szüleiket, nem szeretni. Néha nehéz szeretni a szüleinket. De a tisztelet hozzá kell, hogy tartozzon a kapcsolathoz, egyszerűen azért, mert életünket kapjuk tőlük. És még sok minden más lehet köszönni. Ugyanakkor a szülők részéről is meg kell, hogy legyen ez a tisztelet a gyerekek felé, hiszen nekik meg kell találniuk a maguk útját. Nem biztos, hogy azt az utat, amit a szüleik szánnak nekik, vagy amit a szüleik szeretnének. A maguk útját találhassák meg, ezt tiszteletben kell tartani, mellettük kell állni. Nyilvánvaló könnyítik a gyerekek helyzetét akkor, ha példát vehetnek a szüleiktől. Ha 12 éves Jézus példájára gondolok, akit ugye a templomban megtalálnak a szülei, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ez az egymás kölcsönös tisztelete azt jelenti, hogy nagyobb szerepet kell szánni az Isten gondolatainak az életünkben. Véleményem szerint életre való családkép, annak ellenére, hogy több ezer évvel ezelőtt írták. És nincs benne semmi emberi mismásolás, okoskodás, hanem életszerű. Szeretném a testvéreknek a figyelmébe ajánlani, hogy szilveszterkor, az év utolsó napján este 17:30 lesz hálaadás, és másnap, január 1-én, Szűz Mária Isten anyjának az ünnepe. Nagyon jó lenne, ha a magukat kereszténynek tartó emberek szentmisén való részvétellel ünnepelnek. Sajnos a szilveszteri kapcsolatozás, finoman kifejezve, igen sok embert nem hoz el másnap a templomba. Megakadályozza. Legyünk jókedvűek szilveszterkor és vidámok, de Nagy Szent Gergely pápa mondta 1400 évvel ezelőtt, hogy egy pápának, egy püspöknek, egy papnak karácsonykor nagyon el kell fáradnia. Annyi dolga kell, hogy legyen. Hát azért mondtam, hogy a karácsony ünnepek előtt is jó elfáradást kívánok a testvéreknek, de talán erre is kellene gondolni, hogy a szilveszteri jókedv az ne eredményezze azt, hogy másnap áttalusszuk a napot. Szeretettel várjuk azokat, akik úgy gondolják, hogy itt tudnak méltóképpen hálát adni szilveszterkor, és évet kezdeni január 1-én. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. a Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Ságos hangos, nagy örömünk támad, megszületett Jézus a beteg világnak. Fölragyog innen.